megkaptam azt az információt, hogy a kisebbeknek lesz most kösziklub, úgyhogy szeretettel elbocsátunk titeket egy még jobb helyre, még jobb foglalkozásra, kicsit irigykedek is, bárcsak én is ragaszgathatnék, vagy színezhetnék közben. Tiétek a jövő, ugye a fiatalabbaké néhány éve még úgy volt, hogy az enyém, de már nem. Ez most már a tiétek. Úgyhogy legyetek áldottak, és köszönjük azoknak, akik szolgálnak felétek ott. Most pedig kérem, hogy vetítsünk le egy promóciós filmet. Készülődve az ige hirdetésre, hogy a nyaradat még szebbé tehesd, szeretettel hívunk titeket is a Magyar Baptisták 4. világtalálkozójára. A promófilm levetítése után pedig majd következik az ige hirdetés Eszter II. Könyvéről, amit majd én felolvasok, és utána pedig a Pisti elmondja ebből az üzenetet.
Elválasztani bennünket egymástól, és meglopni azt az egységet, amit Jézusban kaptunk. De van egy másik hang is, egy szelíd és komoly suttogás, ami azt mondja, ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Lehet, eddig azt gondoltad, egyedül küzdesz a hitért. De ha felemeled a fejed, megláthatod, hogy mások valahol máshol ugyanolyanok, mint te. Arról álmodnak, hogy egy nap Isten mindent megváltoztat. Arról álmodnak, hogy az emberek végre Istenhez fordulnak, és megláthatjuk, hogy valami új született. Új ember, új élet, egy új nép. Gyere és kérjük Istentől együtt azt az erőt, ami az elmúlt évszázadokban már többször átformált ezt a világot. Debrecen, Phoenix csarnok. Több mint 5000 magyar baptista a világ minden tájáról. Bemerítés, evangelizáció, dicsőítés, közösség és ima. És az Isten mindenható szava arról, hogy benned, bennem, bennünk valami új született. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre.
Eszter második részét olvasom föl. Eszter könyvének második része így szól. Ezek után lecsillapodott Ahasvéros király haragja, és eszébe jutott Vasti. Az is, hogy mit tett, meg az is, hogy mit határoztak róla. A király szolgálatára álló ifjak pedig ezt mondták. Keresni kell a királynak szép termetű szűzleányokat. Nevezzen ki a király megbízottakat birodalma minden tartományában, hogy gyűjtsenek össze minden szép termetű szűzleányt Súsán várába, az asszonyok palotájába. Bízzák rá őket Hégajra, a király háremőrére, a nők őrizőjére, és adjanak nekik szépítőszereket. Az a leány legyen Vasti helyett a királyné, akit a király a legszebbnek talál. Tetszett ez a beszéd a királynak, és aszerint járt el. Volt Súsán várában egy Mordokáj nevű zsidó ember, Jáír fia, aki Simei fia, aki kisfia, Benyámini ember volt. Jeruzsálemből vitték fogságba azokkal a foglyokkal együtt, akiket Jekonjával, Júda királyával hurcoltak el, amikor Nebukadnezár Babilónia királya fogságba vitte őket. Ő gyámja volt Hadasszának, azaz Eszternek, nagybátyja leányának, mert nem volt neki sem apja, sem anyja. A leánynak termete is, arca is szép volt. Amikor apja és anyja meghalt, Mordokaj a leányává fogadta. Amikor kihirdették a király parancsát és a rendeletét, sok leány gyűlt össze Súsán várában Hégaj felügyelete alatt. Eszter is bekerült a királyi palotába, Hégajnak, a nők őrizőjének a felügyelete alá. Az szépnek látta a leányt, megkedvelte és sietett neki szépítőszereket és megfelelő ételeket adni. A királyi palota 7 kiválasztott leányát adta mellé, és a leányokkal együtt az asszonyok palotájának a legszebb részén helyezte el. Eszter azonban nem mondta meg, melyik népből való és kik a rokonai, mert Mordokáj azt parancsolta neki, hogy ne mondja meg. Mordokáj minden nap az asszonyok palotájának az udvar előtt járkált, hogy megtudja, jól van-e Eszter és mi történik vele. Egy-egy lányra akkor került sor, hogy bemenjen Ahasvéros királyhoz, ha letelt a nők számára előírt 12 hónap, mert ennyi ideig tartott a szépítésük. 6 hónapig mirhaolajjal szépítették őket, 6 hónapig pedig balzsamokkal és más női szépítőszerekkel. Így ment be a leány a királyhoz. Mindent megadtak neki, amit csak kívánt, hogy azzal mehessen be az asszonyok palotájából a király palotájába. Este bement, reggel pedig átment az asszonyok másik palotájába, Százgáznak, a király háremőrének, a másodrangú feleségek őrizőjének a felügyelete alá. Többé nem mehetett a királyhoz, csak ha megkedvelte a király, és népszerint hívták. Amikor rákerült a sor Eszterre, Abihailnak, Mordokaj nagybátyjának a leányára, akit leányába fogadott, és be kellett menni a királyhoz, ő nem kívánt mást, mint amit Hégaj, a király háremőre, az asszonyok őrizője mondott. Eszter mégis mindenkinek megtetszett, aki csak látta. Így került Eszter Ahasvéros királyhoz a királyi palotába a 10. hónapban, azaz Tébét hónapban, a király uralkodásának 7. évében. És a király minden nőnél jobban megszerette Esztert, minden leánynál jobban megnyerte tetszését és szeretetét. Ezért az ő fejére tette a királyi koronát, és királynévá tette Vasti helyett. Azután nagy lakomát rendezett a király minden vezető és udvari emberének Eszter tiszteletére. A tartományokban közkegyelmet adott, és királyi bőkezűséggel ajándékokat osztogatott. Amikor másodszor is gyűjtöttek össze szüzeket, Mordokáj a királyi udvarban volt. Eszter nem mondta meg, hogy kik a rokonai, és melyik népből való, mert Mordokáj így parancsolta neki. Eszter éppen úgy megfogadta Mordokáj szavát, mint amikor még a gyámsága alatt volt. Egyszer, amikor Mordokáj a királyi udvarban volt, Biktán és Teres, a király küszöbét őrző 2-3 őr megharagudott Ahasvéros királyra, és merényletet tervezett ellene. Mordokáj azonban megtudta a dolgot, megmondta Eszter királynénak, Eszter pedig elmondta Mordokáj nevében a királynak. Kivizsgálták a dolgot, és igaznak találták, ezért mind a kettőt felakasztották. Föl is jegyezték ezt a történet könyvébe, a király jelenlétében.
Tehát Eszter sorozatot folytatni fogjuk ma is, és egy picit, ha visszaemlékezünk az első részre, vagy az elmúlt vasárnapra, akkor arról hallhattunk, hogy a zsidók azért, mert nem tartották be az Isten parancsát, annak ellenére, hogy Isten mindig újabb és újabb prófétákat küldött és figyelmeztette őket, igazán kevés hatékonysággal működött ez a dolog. Ezért Isten megengedte, hogy fogságba vigyék őket, és a déli ország részt, tehát a júdai részt elvitték fogságba, a babiloniak leuralták azt a területet, és a zsidókat elhurcolták Babilóniába. A Babilon birodalomban voltak sokáig, aztán, ahogy szoktak lenni ezek a birodalmak, megszületnek, nőnek, és egy idő után már nem tud tovább nőni a birodalom valami miatt, és jön egy szomszédban valahol egy erősebb, egy nagyobb, vagy egy ambíciózusabb vezető, vagy király, aki elkezdi a hódítást, és meghódítja a nagy birodalmat, és övé lesz minden. Így történt, hogy a babiloni birodalmat meghódították a perzsák, és a méd-perzsa birodalom kezdett el kialakulni, és nőtt. És ebben a méd-perzsa birodalomban játszódik a történet, egy olyan városban, amit Susán városában ír a Biblia, ezt egyébként a történelemben Szúza városának hívják. Itt játszódik le tulajdonképpen az első rész, amivel a múltkor foglalkoztunk. A Bibliából tudjuk azt, hogy ebben az időben, amikor már az Eszter története játszódik ott a méd-perzsa birodalomban, előtte volt egy király, Círus perzsa király, aki úgy döntött, hogy visszaengedi a zsidókat a saját szülőföldjükre, hazamehetnek, sőt, megengedi nekik, hogy azt a templomot, amit szétvertek korábban és leromboltak, azt újraépítsék. És a Círus rendelete, ami egyébként a proféciákban megvolt, hogy 70 év után, mikor lejár az ítélet, lejár a fogságnak az ideje, akkor Isten kinyitja a kaput és hazamehetnek, és a Círus ebben egy eszköz volt, hogy úgy döntött, hogy akkor itt az idő, úgyhogy Isten irányította. És a zsidók egy része, ahogy a lehetőség adódott, azonnal indultak, és az alig várták, hogy végre Jeruzsálemben, illetve Júdában legyenek. Míg a másik része a zsidóknak annyira nem vágyott erre, vagy annyira nem sietett haza, azok maradtak a perzsa birodalomba. Akik hazamentek, azoknak a vezetőjét úgy hívták, hogy Zerubábel. Ő volt az, akinek a vezetésével elindult a templomnak az újjáépítése, és miközben Júdában, illetve ott Jeruzsálemben a hazatértek folyamatosan dolgoznak és építik a templomot újjá, addig az Eszter könyve ugyanabban az időben a perzsa birodalomban zajlódik, ott Susán várában vagy a városban, illetve a körül, azokkal a zsidókkal, akik ott maradtak, tehát akik nem mentek haza. A királlyal kapcsolatban még az ismétlés területén érdemes megemlíteni, hogy a Biblia úgy nevezi a királyt, hogy Ahasvérus király, aminek a jelentése, hogy nagy királyt jelent, vagy királyok királyát jelenti. Egyébként Szerxésznek hívták a perzsa birodalomnak a vezetőjét. Tehát mind a kettő név az helyes, akár Szerxészt mondunk, akár Ahasvérus királyt mondunk. Na hát nézzük meg akkor a második részt. Vágjunk bele, hogyha kész vagytok rá. A második résszel kapcsolatban a királynak a döntését vizsgáljuk meg, vagy a döntéseit vizsgáljuk meg. Ez egy nagyon érdekes dolog, ugyanis egy vezetőnek az egyik legfontosabb munkája, hogy döntéseket hoz. Azt is mondhatnánk, hogy egy jó vezető semmi máshol nem foglalkozik, mint döntéseket hoz. Ez igen, az nem, az mehet, az nem mehet, ezt kifizetjük, ezt nem fizetjük ki, vagy az akkori hódítások idején azt a népet meghódítjuk, őket leigázzuk, vagy nem igázzuk le. Tehát stratégiákon gondolkodott, és döntéseket hozott. Ez azóta sem változott, ma is így van. Ha te bármilyen területen az életben vezető vagy, ez lehet családanya, vagy családapai vezetői szerep, vagy munkahelyi, vagy bármilyen vezetői szerep, figyeld meg az életedet, hogy a vezetőként egy csomó döntést kell hozni, ami hatással lesz a te életedre is, vagy a vállalkozásra, a cégre, akár a sajátod, akár másé, akár nagyobb területen más embereknek az életére. Ez így volt természetesen akkor is, és a döntések azért azok bizonyos értelemben veszélyes dolgok, azért, mert ha hozunk egy döntést, annak a következményeit mindig le kell aratni. Minden döntésnek van következménye. Ugyanis a döntés az azt jelenti, hogy most arra megyünk, vagy arra megyünk. Ezt csináljuk, vagy azt csináljuk. Így lesz, vagy úgy lesz. És amikor döntünk, eldöntöttük, hogy ez lesz, vagy arra megyünk, akkor annak a következményeit fogjuk majd átélni, megtapasztalni, vagy az eredményeit learatni. Ha jó döntést hoztunk, akkor természetesen mindenki boldog, és hát örömmel megyünk tovább. Ha rossz döntést hoztunk, hát ennek az a következménye, hogy rossz döntés után az ember fogja a fejét, vagy vakarja a fejét, és majd minden baja van magával is, meg a helyzettel is, és hát utólag már mindig könnyű gondolkodni, és azt mondja, hogy ezt nem így kellett volna, vagy nem erre kellett volna elindulni. Amikor az életben hozunk döntéseket, vannak olyan döntések, amelyek gyorsan módosíthatóak. Tehát mondjuk megveszel egy terméket, mert úgy döntöttél, hogy ez jó. Megveszed, hazaviszed, kiderül, hogy nem jó. Jobb esetben visszaviszed és kicseréled, tehát mondjuk a döntésedet módosítod. Rosszabb esetben nem veszik vissza, de buktál valamennyit, de azt mondod, hogy ez nem nagy kár, nem foglalkozok vele, megyek tovább. Tehát vannak ilyen döntések, amit gyorsan meg lehet oldani. Jelentkezel, nem tudom, a X főiskolára vagy egyetemre, egy fél év után kiderül, hogy abszolút nem érdekel a téma. Elég sok ember találkozik ezzel. Mit csinál az a valaki? Fogja magát, átigazol egy másik területre. Tehát a döntéseket lehet korrigálni, és lehet egy másik irányba menni. Vannak olyan döntések, ami már nehezebb. Mondjuk, ha valakinek van, nem tudom, ennyi mennyiségű pénze, és azt mondjuk befekteti, nem tudom, ebbe, és mondjuk bukja az egészet, akkor már nem biztos, hogy olyan könnyű módosítani, hogy visszamegyek, és azt mondom, bocsánat, nem ide akartam tenni, tehát ez már úgy nem működik. Tehát a pénzügyi döntéseknél mondjuk óriási tétek lehetnek, lehet, hogy valakit szegénységbe sodor, vagy ínségbe sodor az, hogy rosszul dönt valaki. A házasság is egy döntés, ugye? Úgy döntök, hogy valaki a férjem vagy a feleségem lesz. A Biblia alapján ez nem úgy működik, hogy amikor eltelik másfél-két év, és kiderült, hogy ez nekem úgy nem tetszik, akkor fogom magam és váltok, hanem azt mondja a Biblia, hogy legyél hűséges. Tehát vannak döntések, amelyeket nehéz megváltoztatni, vagy nem érdemes megváltoztatni, de vannak döntések, amelyeket bizonyos értelemben gyorsan orvosolni lehet, és ha nem jó irányba haladtam, akkor fogom magam és visszajövök, és hogy új irányba haladok. A Bibliához visszatérve, illetve a történethez visszatérve, bizonyára emlékeztek rá, hogy az első rész az tulajdonképpen a fogadásról, vagy az ünneplésről szólt. Három nagy ünneplésről beszél az első rész. Ezek közül, hogyha egyikre visszaemlékszünk, akkor az van leírva a Bibliában, hogy Ahasvérus király meghívja az egész országban, tehát látjátok, óriási az ország, hogy Görögországtól egészen Indiáig, Európa-Ázsia között egy hatalmas nagy területet uralt Egyiptomot, Afrika is egy része az övé volt, vagy övéké volt. Tehát ebből a hatalmas nagy területből összehívja a vezető embereket, a tartományoknak a vezetőit, mindenféle főméltóságokat meghív a palotájába, és azt olvassuk, hogy 180 napig tartó ünnepséget rendezett. Ennek az egyik jelentős része az evés-ivás és a Jól érezzük magunkat című dolog volt. A másik része ennek az ünneplésnek, hogy megmutatja a király a dicsőségét, hogy ő milyen nagy és milyen hatalmas, és mennyi mindent összehordott a hadjáratai során. Ez egyébként, mert az uralkodóknál szokás volt, hogy dicsekedjenek azzal, amiük van. A múltkor beszéltünk egy kicsit erről. Na most inkább azt szeretném megvilágítani, hogy miért volt fontos az, hogy Szerxész bemutassa nagyon részletesen a tartományok vezetőinek azt, hogy mennyi minden, milyen gazdag az ország és milyen hatalmas ez az ország. Ezzel tulajdonképpen erősítette a tartományok vezetőinek az identitását abban, hogy igenis, mi perzsák vagyunk, mi erősek vagyunk, mi hatalmasak vagyunk, nekünk nincs akadály, amit mi eldöntünk, az úgy lesz. És a Bibliából nem tudjuk, de a történelemből tudjuk azt, hogy ebben az időszakban készült Xerxész egy hatalmas nagy háborús hadjáratra. És ebben a hatalmas nagy hadjáratban azt tervezték, hogy itt a térképen látjátok, ezen a területen Görögország volt a szomszédjuk, és Perzsia, Méd-Perzsa birodalom hatalmas volt, de a görögök egyre erősödtek. Napról napra erősebb volt a görög társadalom és a görög haderő, és állandóan voltak villongások, összecsapások a perzsák és a görögök között. És a történelemből azt tudjuk, hogy volt egy király, a Xerxésznek az édesapja, aki úgy döntött, hogy hát megdönti Görögországnak a helyzetét, és elfoglalják a görög területeket. Igen ám, de amikor megtámadták Görögországot, akkor a görögök azon a bizonyos maratoni csatán, ki az, aki szereti a történelmet? Van itt olyan? Nem? Aki nem szereti, talán az is emlékszik rá, hogy volt a történelem egy maratoni csata, és azóta már a futóversenyek is vannak, és így nevezzük őket. Szóval volt az a bizonyos maratoni csata, amiben a perzsák megindultak, és el akarták foglalni Görögországot, de ebben a hadjáratban hát nem jártak sikerrel, és elvesztették. Hoztam egy idővonalat is, következő idővonalban mindjárt elhelyezzük ezeket a különböző eseményeket, hogy pontosan el tudjuk képzelni az akkori folyamatokat időrendben is. Tehát a perzsák úgy döntenek, hogy kicsi az ország, tehát kell neki Görögország is. Folyamatosan próbálkoznak vele, de eddig nem sikerült. Ez van az egyik oldalon. A másik oldalon meg ott van a bibliai Eszter történet. Tehát 180 napig tartó lakom a Susán várában. Azt mondja a Biblia, hogy ez Ahasvérus királynak a harmadik évében történt. Tehát mikor 3 éve király volt már, akkor úgy gondolt, hogy elég erős ahhoz, hogy lehet szervezkedni újra. Egy másik részben azt olvassuk, itt az előbb hallottuk a felolvasási résznél, amikor Esztert királynővé koronázzák, az Ahasvérus királynak a 7. évében van. A Biblia csak annyit mond, hogy egyik mondatból tulajdonképpen átmegy a másikba, és hogy volt a lakoma, Vástit száműzték, utána a király gondolkodott egy kicsit, és kapott tanácsot a tanácsadóitól, megvan ez a bizonyos lánykeresés, és Esztert királynővé koronázzák. Úgy tűnik, mintha ez egy pár nap alatt lezajlott volna. De hát közte elég sok idő telik el, tehát a 180 napig tartó lakoma az a 3. évben történt, és mikor Eszternek a fejére teszik a királynői koronát, az pedig a 7. évben, tehát azt látjuk, hogy van 4 év, ami közben eltelt, és ez alatt a 4 év alatt elég fontos események történtek, és most visszatérek oda, hogy arról kezdtünk el beszélni, hogy döntések. Tehát a királynak a döntése, illetve a mi döntéseink milyen következményekkel vannak. Említettem tehát, hogy volt egy csata még a királynak az elődje az édesapja idejében, amikor megtámadták a görögöket Maratonnál, az nem jött össze a perzsáknak, ott csúfos vereséget szenvedtek. És miután a 180 napig tartó lakoma befejeződött, valószínű, hogy Xerxész rá tudta venni a tartományok vezetőit arra, hogy egy újabb háborút indítsanak el. Tudjátok, a háborúhoz mi kell? 3 dolog. Pénz, pénz és pénz. Pénzt miből lehet csinálni egy ekkora birodalomba? Adókat be kell hajtani, a katonákat mobilizálni kell, motiválni kell, stb. És ezt a tartományokban meg kellett tenni, tehát nem Xerxész egyedül indult a háborúba, hanem a katonáival akart. Tehát a hadsereget mobilizálni kellett, és ebben a 180 napig tartó lakomában valószínű, hogy ezt mind-mind megbeszélték, és úgy mentek haza a tartományok vezető emberei, hogy elég erősek vagyunk, elég ügyesek vagyunk, eléggé nagyok vagyunk ahhoz, hogy a görögöket elsöpörjük a földszínéről. És elindították Krisztus előtt 479-ben a görögökkel egy háborút, ez volt az a bizonyos termopülai csata. Ki az, aki szereti még a történelmet? Emlékszik valaki erre? Szóval volt egy ilyen háború, amiben úgy tűnt, hogy Xerxésznek igaza van, tehát elindultak a görögök felé, és ebben az első nagy csatában sikert arattak, és legyőzték a görögöknek a haderejét, és mentek tovább. Jött a következő háború, vagy hát a következő csata a háborúban, ez a Szalamiszi csata volt, ami tulajdonképpen, ahogy vonultak tovább, az volt a következő állomás. És a történelemből tudjuk, hogy ez a második csata, a Szalamiszi csata, ez már nem volt annyira sikeres, ott a görög haderők görög hajók sokkal erősebbek voltak, egy jó taktikát választottak, jó döntéseket hoztak a görögök, és legyőzték a perzsákat. És még az utolsó kis kockába tegyük bele, hogy miután az első háborút megnyerték, a másodikban csúfos vereséget szenvedtek, Szerxész hazavonul a csapatával, és miután hazamegy, utána kezdődik el az egész második rész, amikor fiatal lányokat keresnek, és királynőt keresnek a régi helyet. Tehát ebben a környezetben kell valahova belehelyezni mindazt, amit olvastunk a Bibliából. Hoztam egy nagyon kis, egyszerű, primitív filmet, lehet, hogy nem tudom, középiskola valamelyik történelem óráján lehet, hogy láttatok is egy ilyen filmet, akik mostanában jártak iskolába. Szóval egy kis egyszerű videó bemutatja ezt az egészet, hogy a döntéseknek a következménye még, Szerxész miért hozott rossz döntést, és a görögök miért hoztak jó döntést, és mi lett ennek az eredménye. És reméljük, hogy ez működni fog. Hát a perzsák ott vonulnak szárazföldön és vizen, hogy Görögországot, illetve Atént elfoglalják. Az első csatát megnyerik, mennek a másodikhoz, és a Szalamiszi csatánál ott problémák adódnak.
Az aténi, spártai és más görög hajók az Atén és Szalamisz közti szorosban várakoztak. Temisztoklész, a flotta parancsnoka, elküldte egy rabszolgáját a nagy királyhoz. A rabszolga azt állította, a görög hajók el akarnak menekülni. A nagy király ekkor két oldalról bekerítette a jóval kisebb görög hajóhadat. Temisztoklész éppen ezt akarta. A szűkszorosba csak kevés perzsa hajó tudott befutni, így ezeket könnyebben elsüllyeszthették. A perzsák hajói menekülni kezdtek, és a nagy kavarodásban több kárt okoztak saját hajóikban, mint a görögökében. A nagy király egy sziklára állította a trónját, onnan nézte végig a csatát. Hogy az ütközetben alul maradtak, dühösen visszavonult, és többször már nem támadt Aténra.
Tehát két döntést látunk, az egyik az arról szólt, hogy a Szerxész úgy gondolt, hogy erős és hatalmas, és hogy biztos, hogy sikerülni fog. És kiderült, hogy akik sokkal kisebbek, mármint a görögök, azok taktikában sokkal jobbak voltak, sőt, egy görög rabszolgát küldtek el azzal az üzenettel, hogy a görögök félnek, mint tulajdonképpen azt játszották el, mintha valaki megszökött volna a görögöktől, annyira félt volna, hogy jelent inkább a perzsáknak, hogy a görögök tulajdonképpen megosztják a hajóikat, menekülnek, és ezért a perzsák osztották meg a hajóikat, és az egyik oldalon teljes mértékben vereséget szenvedtek. Most képzeljétek el Szerxészt, aki ott a hegynek a tetején, ott ült a nagy trónján, és onnan figyelte, hogy lent ott az öbölben mi zajlódik, és amikor számolta, hogy egy hajóm elveszett, még egy hajóm elveszett, még egy hajóm elveszett, még egy hajóm elveszett, és a többiek nagyon messze vannak, és azok nem tudnak segíteni, és folyamatosan számolja a veszteséget. Emlékeztek, hogy hívják őt? Ahasvérus, tehát a királyok királya, vagy a nagy király. Mind a kettő azt jelenti, hogy mivel minden birodalomnál nagyobb birodalom volt az övé, minden királynál ő nagyobb király volt, vagy a királyoknál is nagyobb király volt, tehát ő az, aki ott a trónján ült, és úgy nézi ezt az egészet, hát gondoljátok, hogy jó mérges lehetett, nem? A nagy király befutcsol és vereséget szenved folyamatosan, és a hajói tönkre mennek és elsüllyednek. Tehát a hibás stratégia miatt elbukta ezt a csatát, és így vonul tulajdonképpen vissza, hazamegy a vereség után, és értékelni kell neki mindazt, ami történt. Valószínű, hogy a király teljesen ki volt. Emlékeztek rá, múltkor mondtam egy olyan történetet, hogy azt sem tudta földolgozni, hogy egyszer, amikor áradások voltak, az árvíz elvitte a hidakat, és mivel megparancsolták, hogy ez ne így legyen, tehát próbált parancsolni még a természetnek is, és ez nem jött össze, ezért megparancsolta az embereinek, hogy vesszőzzék meg a vizet, tehát meg kell büntetni a vizet, mert nem engedelmeskedett a nagy királynak. Most ő így gondolkodott, tehát amit ő mond, az úgy van, és kész, és más nem lehet. És képzeljétek el, hogy egy óriási vereség után hazamegy, be kell számolni otthon a nagy birodalomban, hogy elmentünk és elbuktunk mindent. Mi vagyunk a nagy birodalom. Tehát ez nem egy könnyű egy vezetőnek, hogy hazamész és beszámolsz arról, hogy semmi nem sikerült. Sok emberrel mentünk el, kevés emberrel jöttünk haza, sok hajóval mentünk, kevéssel jöttünk vissza, tehát óriásiak a veszteségek. A király valószínű, hogy teljesen ki van, és ezután olvassuk a Bibliában, hogy az Eszter második könyvének az első verse azt mondja, hogy ezek után lecsillapodott Ahasvérus király haragja, tehát volt bőven miért haragudni magára is, a helyzetre is, mindenre, tehát mérges volt magyarul. Lecsillapodott Ahasvérus király haragja, és eszébe jutott, na ki, ha megnyugodott, hát a királyné, Vásti. Emlékeztek, hogy mit jelent Vásti? Gyönyörű nőt jelent. Hát a királynő után túl volt a katonai vereségen, elkezdett gondolkodni egy gyönyörű nőn, aki a felesége, csak rájött arra, hogy hogy is döntöttünk? Hogy én már nem fogok soha találkozni vele, mert úgy döntöttünk, hogy vége, ő száműzve lett, tehát ő soha többet nem jöhet vissza. Szóval a király elbukja a csatát, érzelmileg teljesen ki van, kezd egy kicsit regenerálódni, és rájön egy másik döntésének a következményére, hogy én úgy döntöttem, hogy a feleségemet likvidálni kell. Egyedül van, magányos, mindjárt sírra fakadunk, hogy milyen nehéz a szexésznek az élete, tehát a perzsa birodalomban a király milyen nehéz napokat élt meg, ugye? De képzeljétek el, teljesen mindegy, hogy milyen nagy ember valaki, érzelmileg ugyanazt éli át, mint a kis ember, vagy az attól, hogy gazdag, vagy szegény, nagy hatalma van, vagy kevésbé, ugyanazokat az érzelmi hatásokat éljük át, vagy örülünk, vagy sírunk, boldogok vagyunk, vagy frusztráltak vagyunk, tehát ez mind-mind megvan az életünkben. A királynál valószínű, hogy fölmerült az a kérdés, hogy biztos, hogy jól döntöttem? Biztos ezt kellett csinálni? Biztos most kellett megtámadni a görögöket? Biztos így kell? Biztos el kellett fogadni annak a bizonyos rabszolgának, aki egy ilyen kémként jött és jelentett a tanácsait? Biztos így? Biztos így? Tehát nagyon sok olyan kérdés fölmerült, ami megkérdőjelezhette azt, hogy is döntöttem én? Ezek a döntések jók voltak, vagy nem? És amikor valaki egy ilyen helyzetbe kerül, hogy a döntéseinek a negatív következményeivel találkozik, akkor az egyik oldalon azt mondjuk, hogy ez nagyon rossz helyzet. Hogy esetleg megkönnyezzük szegény Szerxészt, hogy milyen rossz napjai voltak. A másik oldalon pedig azt kell látni, hogy ezek nagyon áldott napok. Mert ilyenkor az ember őszintén szembe mer nézni magával. És ez már a te életedben is így van. Most az, hogy ő mennyire nézett szembe őszintén önmagával, azt nem írja a Biblia, és nem tudjuk pontosan. De ez alapvetően egy lehetőséget ad arra, hogy mélyen elgondolkozzunk azzal kapcsolatban, hogy ami mögöttünk van, az mi volt, most milyen helyzetben vagyunk, és merre kell tovább menni. Nagyon-nagyon sok embernek az életében a sikerek azok azt hozzák, hogy vakká teszi az embert, mert ha sikerül minden, akkor biztos jó úton járok, nem? Nem kell gondolkodni, nem kell igazán értékelni a dolgokat. Ha jól mennek a dolgok, akkor kész, hadd menjenek. És lehet, hogy már nem jól mennek a dolgok annyira, de még a lendület visz bennünket, és nem állunk meg időben. A siker nagyon sok embert vakká tesz. Viszont a kudarc nagyon sok ember, aki bölcs, azoknak a lehetőséget ad arra, hogy elgondolkozzon, értékelje a dolgokat, és a rossz döntés után egy jó döntéssel tudja folytatni az életét. Azt is mondhatjuk tehát, hogy a bölcs ember, ha kudarcokat él át, akkor azt egyrészt persze szomorkodik, a másrészt örül neki, mert ez egy lehetőség az újrakezdésre, vagy a módosításra. A bolond ember pedig soha nem jut el idáig, hogy elgondolkozzon a döntéseinek a következményein, és mindig valamilyen döntést hoz, és nem figyel arra, hogy mi lesz ennek a következménye. A Bibliában olvasunk arról, hogy mivel Isten teremtett bennünket, Isten ismer bennünket, tudja a lelki folyamatainkat, hogy Isten ezt a helyzetet, hogy amikor kudarcokat élünk át, amikor nehézségeket élünk át, amikor veszteséget élünk át, akkor sokkal nyitottabbak vagyunk arra, hogy józanul gondolkozzunk, akkor ezt Isten nagyon sokszor kihasználja, és ilyen helyzetekben megjelenik, és megkérdezi, hogy hogy vagy, vagy mit kellene csinálni. Vagy nagyon sok embernek a megtérése ilyenkor szokott történni. A Bibliában, Hóseás könyvében olvashatunk egy szakaszt, második rész 14. versében, ami ezt mutatja be, tehát Isten mondja azt a prófétán keresztül, hogy elpusztítom a szőlőjét és fügefáját, amelyekről azt mondta, az én keresményem, amelyet a szeretőim adtak. Vadonná teszem azokat, hadd pusztítsa a mezei vad, megbüntetem azokért a napokért, amelyeken a bálok tömjén nezett, gyűrűvel és nyaklánccal ékesítette magát, úgy ment a szeretői után, engem pedig elfelejtett. Hát Isten a prófétán keresztül azt mondja, hogy én meg fogom engedni a népemnek, aki hűtlen volt, és úgy tűnik, hogy itt mint egy szerelmi jelenet, hogy ha hozzám hűtlen, akkor ő a szerelméhez ment, tehát a Baál isteneket imádta, és ezért a döntésért én meg fogom büntetni úgy, hogy végre gondolkozzon már el, és hogy fogja ezt Isten megtenni? Úgy, hogy elpusztítja a szőlőjét, meg a fügefáját, vagyis a vagyonát egy kicsit visszafogja, nem lesz áldás, nem lesz termés, nem lesz az a jó mód, ami eddig volt, és így folytatódik a Bibliának a szakasza. Így szól az Úr, azért most én elcsábítom őt, és elvezetem a pusztába, tehát nem a paradicsomba, ahol minden szép és minden jó, és nem kell gondolkodni, hanem elvezetem a pusztába, ahol semmi nincs, és nagyon is gondolkodni kell, hogy most hogy kerültem én ide, és innen hogy kell tovább menni, és egyáltalán túlélem-e az egészet, vagy sem. Tehát elvezetem őt a pusztába, és a szívére beszélek, azután adom vissza a szőlőjét, és ákor völgyét a reménység kapujává teszem, ott majd úgy felel nekem, mint ifjúsága idején, amikor kijött Egyiptom földjéről. Vagyis Isten mit tesz? Azoknál az embereknél, akik a jó módban nem hajlandók megállni, értékelni, Istenre figyelni, jó döntéseket hozni, hanem csak így sodródnak az eseményekkel, és nem foglalkoznak azzal, hogy mit akar Isten, vagy jó irányba haladok, vagy sem, azoknak Isten az életében meg fogja engedni azt, hogy vereséget szenvedjen, vagy bukást szenvedjen, vagy összeomoljon valami, egy kicsit ebbe a puszta létbe behozza, amiben semmi komfort nincs, semmi jó nincs, szenvedés van, nehézség van, úgy tűnik, hogy az ember nem fogom túlélni, mi lesz velem, most vége mindennek. És ebben a helyzetben Isten olyan dolgokat tud mondani, amit végre megért az ember, mert egyébként máskor nem érti meg, és hogyha megértette, és jó irányba halad az ember, jó döntéseket hoz, azt mondja a profécia, hogy utána újra meg fogom áldani, visszaadok neki mindent, és még gazdagabb lesz, mint előtte, hadd menjen az áldás, csak az a lényeg, hogy rám figyeljen. Te voltál már ilyen helyzetben? Ilyen szerkszéksz helyzetben, amikor jól mentek a dolgok, csak belefutottál egy nagy veszteségbe, és elkezd gondolkodni, hogy most akkor mi ez? Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de lehet, hogy leszed ilyen helyzetben. És hadd ismételjem meg, az ilyen helyzetek egyrészt nehezek, egyrészt érzelmileg megviselik az embert, meg lehet, hogy anyagilag, meg nem tudom, kapcsolatilag, meg minden szempontból. A másik oldalon ezek a helyzetek egy nagyon áldott helyzetek tudnak lenni, mert a sok rossz döntés után egy jó irányba tud elindulni az ember, és hogyha ezt megteszi, az Isten gazdagon meg fogja áldani. De úgy tűnik, hogy az Istennek az eszköztárában ez benne van. Hogy néha a nehézségek azért vannak, mert nem értékeljük a jó dolgokat. Ezért érdemes azon elgondolkodni, hogy aki most mondjuk nehéz helyzetben van, akkor az értékeljen jól, figyeljen Isten és hozzá jó döntéseket. Ha viszont jól mennek a dolgaid, az elmúlt hetek, hónapok vagy évek azzal teltek el, hogy úgy sodródtál a jó világban előre, minden szép és minden jó, nincsenek különösebb problémák, ez ne azt eredményezze, hogy elfordulsz az Istentől, nem veszed komolyan azt, amit ő mond. Ilyenkor érdemes megállni, és nem csak a baj idején, hanem a jó világban is megállni és azt mondani, hogy én most egy bőjt időszakot tartok. Én most nem tudom, fél év alatt kiolvasom a Bibliát, nem azért, mert nem tudom, hogy merre kell menni, hanem azért, mert akarom olvasni a Bibliát, és szeretnék az Istenre figyelni. Én most elvállalok valamit, egy olyan szolgálatot, amit Isten úgy érzem, hogy rám bízott, és nem azért, mert félek, hogy Isten megbüntet, ha nem teszem meg, hanem hálából és tiszteletből. Amikor jól mennek a dolgok, akkor ugyanúgy az Istennel való kapcsolatunknak is erősnek kell lenni az intenzitásának. Mert én azt tapasztalom, hogy mi emberek sokszor olyanok vagyunk, hogy amikor rosszul mennek a dolgok, akkor úgy nagyon tudunk keresztények lenni, nagyon fontos az ige, nagyon fontos az ima, nagyon fontos, hogy mindenki imádkozzon értünk, nagyon fontos az, minden nagyon fontossá válik. De amikor jól mennek a dolgok, akkor ez sokszor egy kisebb szintre süllyed. Tehát a döntések. Milyen döntéseket hozunk, és mi lesz a következménye? Amikor jól mennek a dolgok, akkor is hoz jó döntéseket. És még egy dolgot nézzünk meg itt a döntésekkel kapcsolatban. Amikor Vásti királyné úgy dönt, hogy nem hajlandó elfogadni a király meghívását, és nem megy a király fogadásra, ez is egy döntés volt, és ennek is volt egy következménye, hogy ezek után nem királynő. És emlékeztek rá, hogy a királyi partin mi történik? a király vezető tanácsadó emberei kezdik el mondani, szinte a szájába adják a királynak, hogy ebben a helyzetben hogy kell dönteni. Hogy király, itt most nagyon határozottnak kell lenni, nagyon keménynek kell lenni, mert nem veszek kemény, akkor a nők uralkodnak majd a perzsa birodalomban, és nem a férfiak. És ezért Vástinak menni kell, és ki kell mondani azt, hogy nem lehet többé királynő. És abban a helyzetben elég sokat ívott már valószínűleg a király ahhoz, hogy kevésbé gondolkodott, hanem elfogadta ezeket a tanácsokat. Szóval nem az ő döntése volt, de hoztak mégis egy ilyen döntést, és Vástinak menni kellett. A tanácsadók hozták meg a döntést, hogy a királynőt száműzni kell. És azt olvassuk a Bibliában, hogy miután a király, ahogy láttuk itt a történelmi eseményekben, visszajön a veszteséges hadjáratokból, szembesül azzal, hogy Vásti királyné nincsen sehol, tehát ezt olvassuk, hogy miután lecsillapodott a király haragja, eszébe jutott Vásti. Hol van az én drága feleségem? Olyan jó lenne, itt lenne velem. Az is eszébe jutott, hogy mit tett. Mondtam neki valamit, és nem azt csinálta. Hát oké. Meg az is, hogy mit határoztak róla, ez már valószínűleg nehezebb volt így utólag elfogadni neki. És ezután azonnal a tanácsadók mit csinálnak? Oda rohannak a királyhoz, és adnak még egy tanácsot a királynak. Hogy ne Vástival foglalkozzon, hanem fiatal lányokat kell összeszedni, minél szebbeket, és ezek közül válaszol a király. És valahogy a királynak ez bejött ez a dolog, tehát csodák csodájára elfogadta ezt a döntést. De gondoljatok bele, a tanácsadók miért mondják azt, hogy nehogy már Vástit visszahozassuk. Most képzeljétek el, a király úgy döntött volna, azt mondják, hogy a médek és perzsak megváltoztatatlan törvénye, tehát egyszer kimondott a király valamit, azt nem lehetett visszacsinálni. Tehát ez is fékezte őket. De alapvetően, még, hogyha mégis a király azt mondja, engem nem érdekel a törvény, mert én vagyok a törvény. Néhány király ezt megcsinálta a történelembe, szerintem még meg is fogja néhány más, akár király, vagy kiskirály, vagy nem tudom ki. Szóval vannak ilyen helyzetek, tehát hogyha mégis úgy dönt a király, hogy engem nem érdekel senki és semmi, nekem Vásti kell, szükségem van rá, úgy hívjátok vissza, és Vástit mondjuk visszarakták volna a királynői pozícióba, képzeljétek akkor a tanácsadókkal mi lesz. Amikor Vásti visszajön, szerintem az első döntése az lett volna, hogy átöleli Szerxészt, és azt mondja, drágám, ezeket ki kell csinálni. És azonnal felakasztották volna őket, mindegyiket. Vagy karóba húzzák, vagy nem tudom, akkor milyen szép halálnemeket választottak annak, akit a király elítélt. Ugye a tanácsadóknak van esze. Következetesek, és ha így döntöttünk, és elindultunk ebbe az irányba, akkor nagyon vigyázni kell, hogy nehogy visszacsinálják a dolgokat, mert akkor nekünk lesz rossz. Ezek rafinált emberek voltak, és úgy tűnik, hogy a helyén volt az eszük. Nagyon vigyáztak arra, hogy az ő pozíciójuk az ne változzon. Tehát a döntéseknél tartunk, és a döntések után mindig jönnek a következmények, és a következmények után érdemes megállni és gondolkodni, hogy most jó döntést hoztam, vagy nem. Te milyen döntést hoztál az elmúlt napokban, mondjuk ami jelentősen befolyásolja az életedet? Volt ilyen? Ez jó döntés volt? Isten szerinti döntés volt? Akár igen, akár nem, érdemes megállni és elgondolkodni azon, hogy merre kell tovább menni. A második rész a Eszter könyvében alapvetően bemutatja Esztert, és menjünk tovább, és nézzük meg akkor Eszternek az életét. Azt mondja a Biblia lóra, hogy szép arcú és szép termetű lány volt. Tehát egy szép nő volt. Eredeti neve Hadassa, mert a Eszter nevet azt a perzsa birodalomba kapta. Képzeljük el ezt az Esztert. Néhány dolgot megoszt a Biblia arról, hogy ő honnan jön, egyrészt zsidó. Másrészt azt tudjuk, hogy nagyon fiatalon, kislány korában meghaltak a szülei. Az anyukáját és az apukáját is elveszti. Tehát egy árva kislány, ami nem annyira kellemes dolog. Ha az egyik oldalt nézzük csak a Bibliában, és azt olvassuk, hogy Eszter egy szép lány, aki gyönyörű, de bekerül a királyi palotába, és aztán királynő lesz, akkor azt mondja mindenki, hogy hát én is ilyet kívánnék magamnak, nem? Szépnek lenni, csinosnak lenni, sikeresnek lenni, és aztán a legfelsőbb szinteken éldegélni valahogy. Ez egy ilyen jó kis karrier, nem? Tehát ezt mindenki bevállalná. De az Eszternek az életét megnézzük, akkor onnan indul, hogy elveszti a szüleit. hogy egy árva kislány, akinek nincsen senkije. Aztán azt is elgondolhatjuk, hogy egy zsidó lánynak egy olyan társadalomban élni, ahol a zsidó gyűlölet folyamatosan növekszik, az nem egy kellemes dolog. Fordítsuk rá a mi helyzetünkre. Szeretnél magyarként élni egy olyan helyen, ahol a magyar gyűlölet erősödik? Hát valószínű, hogy nem annyira élvezetes az élet az ilyen helyeken. Ő zsidó lányként, árvaként, kiszolgáltatottként egy olyan társadalomban él, ahol a zsidó gyűlölet folyamatosan növekszik. Vagyis azt kommunikálja minden felé is, hogy köszönjük szépen, te nem kell lesz. Tehát egy olyan lány, aki elveszti a szüleit, a vérszerinti családja nélkül próbálja élni az életét, és van valaki, aki örökbe fogadja őt, aki a nevelőapja lesz. Ez tulajdonképpen úgy tűnik, hogy segít rajta nagyon sokat, és egy áldás az életében, de mégis nem sokáig van ott, mert egyszer csak elviszik a királyi palotába, és ez az árvalány, ez a zsidó lány, ez egy halmozottan hátrányos helyzetű valaki, aki egyébként gyönyörű szép, még ezt a nevelő apjával való kapcsolatot is elveszti, és egyedül van a királyi palotában. Az Eszternek az életében azért volt több olyan dolog, ami nem olyan könnyű, de nem olyan egyszerű volt feldolgozni. Ki az, aki szeretne az Eszter életútján végigmenni? Főleg, ha úgy, hogy nem tudjuk, hogy királynő lesz belőle. Az eleje az nem annyira jó, ugye? Emlékeztek rá, hogy a gyülekezetünk pár évvel ezelőtt fölvállalta azt, hogy amikor a haiti földrengés volt, nagyon sok ember meghalt, és többek között van volt egy kislány, egy árva kislány, akinek az anyukája és az apukája is meghaltak a földrengésben. Ez a bidonos Rebeka, hogy a gyülekezetünk segíti őt, és éveken keresztül támogatást nyújtottunk ahhoz, hogy a Rebeka ne az utcán nőjön fel, ne egy prostituált legyen belőle, ne egy utcalány legyen belőle, hanem normális körülmények között tanulhasson, és így fejlődhessen. Mert egyébként, ha ez nincs meg, akkor a B verzió az nagyon könnyen elképzelhető. És gondoljatok bele, hogy Eszternek az életében is ez a árva vagyok, nincsen senkim, ha nem fogad engem senki örökbe, ráadásul még szép is vagyok, ez hova vitte volna őt? Ki az utcára, a bűnbe, a prostitúcióba és sok mindenbe. Isten úgy dönt, hogy ne így legyen. És azt is tudjuk Eszterről, ő nem sajnálta az életét is kockáztatni azért, hogy jó döntéseket hozzon, és nem csak magára nézve, hanem alapvetően népére nézve. Tehát Eszternek az életútja, ha csak így távolról nézzük, hogy egy egyszerű szép lány, aki nagyon hamar királynő lesz, olyan kívánatosnak tűnik. De az az élet, amit végigcsinált, az nem annyira kellemes. És ez így van mindennel. Higgyétek el, hogy azok az emberek, akikre sokszor úgy tekintünk, hogy milyen sikeres, meg milyen jól megy neki, ha belenézel egy kicsit, hogy mi van mögötte, lehet, hogy kemény munka van mögötte, lehet, hogy kemény döntések vannak mögötte, lehet, hogy olyan háttér van mögötte, amit te nem szeretnél magadnak. Mindenkinek az életében megvannak ezek a nehézségek, csak főleg a mai világban inkább azt szeretjük megmutatni, hogy miben vagyunk jók és sikeresek és eredményesek, és abban, hogy mi az, ami nem megy, azt ne lássa senki. Szóval Eszter egy olyan lány, aki elég mélyről indult, és hát egész magasra érkezik. Még azt hozzá kell tenni, hogy amikor a királynak a rendeletét kihirdették, hogy fiatal szűzlányokat keresnek, és majd utána beviszik a királyi palotába, mert királynőt keresnek, akkor ez nem úgy működött, mint ahogy ma elképzelnénk, hogy kirakják a hirdetéseket, meg jönnek a királynak a, nem tudom, kicsodái, és kihirdetik, hogy aki szeretne egy ilyet kipróbálni, akkor azok jelentkezzenek, adják le az adatait, és akkor majd nem tudom, szóval ilyen castingszerűség, hogy majd a legjobbak azok bekerülnek. Tudjátok, hogy működött? A király kihirdette ezt, és kimentek a harcosok vagy a lovasok, és összeszedték az összes jó kinéző fiatal lányt. És az, hogy ő menni akart, vagy nem, az senkit nem érdekelt. Az, hogy a családja ez hozzájárult, vagy nem, vagy írásba adták, hogy akkor a lányomat, akkor nem tudom, hozzájárulok ahhoz. Tehát ilyen nem volt. Tehát nem jogállamban élünk, mármint a Perzsa Birodalomban. Tehát nem volt ilyen. Esztert megfogták, lehet, hogy valaki feljelentette, hogy abban a házban van egy szép lány. Bementek a katonák, azt mondták, hogy velünk jössz és kész. És elszakították a család, a nevelő szüleitől, attól a családtól, amiben élt. Hát ez azért nem annyira kellemes, ugye? Hogy jön néhány molcon a katona, elvisznek egy idegen helyre, bedobnak a király palotájába, és azt sem tudom, hogy mi lesz velem. És tehát, hogy ott fogok meghalni úgy, hogy egyedül maradtam és kész, és soha senki nem néz rám. Ez is egy opció volt, meg az is, hogy királynő lesz belőlem. Óriás a sáv, hogy mi az, ami bekövetkezhet Eszternek az életében. Mégis, amikor Eszternek az életét látjuk, akkor két dolgot érdemes megjegyezni. Az egyiket úgy fogalmaztam meg, hogy vannak kényszerhelyzetek, amiben lehet győztesnek lenni. Hát vannak kényszerhelyzetek, amiben egyszer mások úgy döntenek veled kapcsolatban, hogy lehet, hogy te nem akarod, vagy nem tetszik, vagy nem is tudod, hogy mi történik veled. Tehát mások döntése miatt egy kényszerhelyzetbe kerülsz, de ebben is lehet győztesnek lenni. Ez nem predesztinál téged arra, hogy akkor biztos vesztes legyél. Eszternél az úgy működött, hogy összeszedték, elvitték a királyi palotába, ott volt rengeteg más fiatal lány valószínű, és a 9. versben már azt olvassuk, hogy kiemelkedett a többiek közül. Egyrészt biztos a szépségével, de mondjuk valószínű, hogy nagyon nagy különbségek nem lehettek, mert alapvetően a magyarul a szép csajokat szedték össze, ugye? Tehát, hogy bizonyos szempont szerint válogatták, tehát nem a nagyon ilyen, meg a nagyon olyan, meg nem tudom, tehát, hogy túl nagy különbségek nem lehettek, a legjobbakat összeszedték. És ezek közül Eszter kiemelkedik. Én valószínűnek tartom, hogy nem csak a szépségével emelkedett ki, hogy ő annyira szép volt, ez is igaz, de valószínű, hogy a lelke is szép volt. Hogy a belső kisugárzás az talán sokkal több volt, mint a mellette álló sok másik lánynak. Akik egyébként lehet, hogy törtek, zúztak, és azt mondták, én akarok lenni a királynő, mások meg egyébként szitták a királyt, és azt mondták, hogy nem akarok itt lenni, és minden baja volt a helyzettel, meg a rendszerrel. Eszter kiemelkedett a többi közül, és azt olvassuk a Bibliából, hogy nem sokkal később 7 szolgáló lányt adnak mellé. Érzitek a különbséget? Elveszti a szüleit, zsidóként kisebbségben van, ott befogadja egy család, tehát egy kicsit ez a nehéz élet, beviszik a királyi palotába, ez is erőszakkal történik, és kitűnik Eszterről, hogy egyszer sugárzik ez a lány. És mire észbe kap, már van 7 szolgája. És amit mond, azt megcsinálják neki. Ezt nem olvassuk, hogy minden nőnek biztosítottak 7 szolgálót, de neki ezt megadták. Aztán azt is olvassuk, hogy a palota legszebb részén helyezték el Esztert. Most nincs idő arról, hogy a Susán váráról sokat beszéljek, de az akkori világnak az egyik legnagyobb csodája volt ez a város. Gyönyörű szép volt. És ebben a gyönyörű szép városban és a gyönyörű szép palotában valószínűleg még a legrosszabb hely is jobb volt, mint ahonnan ön jött. De a legszebb palotában a legszebb helyet adták neki. Miért? Valahogy kiemelkedett. Aztán sok nőnek a kívánsága lehet, hogy nem kell dolgozni 12 napig, csak ilyen szépségstúdióba kell járni reggeltől estig, és gyakorlatilag megadnak nekem mindent, amit kérek. Szimpatikus? Ő ezt megkapta. 15. vers azt mondja, hogy mindenkinek szimpatikus volt, aki találkozott Eszterrel. És még egy fontos dolgot kell megemlíteni, annak ellenére, hogy mindent megadtak neki, legjobb szobát, vagy a legjobb lakosztályt kapta, a szolgálókat kaptak, mindent megadtak neki, azt olvassuk a Bibliában, 15. versben, hogy ő nem kért semmit alapvetően, hanem a 3 őr tanácsait elfogadta. El tudom képzelni, hogy azért van kiemelve a Bibliában ez, hogy ő nem kér semmit, mindig elfogadja a 3 őrnek a tanácsait, mert a többiek valószínűleg kértek, nem is keveset. Ha már itt vagyok, és én lehetek a királynő, hát akkor nekem ez kell, meg nem így, meg nem úgy, meg izé, meg te ennyi hátrébb, én jöttem itt hamarabb. Tehát, hogy biztos, hogy mentek ezek a veszekedések, és ebből valahogy Eszter kimaradt, nem kért semmit, amit felajánlottak, azt mondta, oké. És valahogy neki felajánlották a jó lakosztályt, felajánlották a szolgákat, felajánlották a legjobb helyeket, és valahogy Eszter elkezd kiemelkedni mindenki közül. Úgy, hogy nem kér semmit. Mi lehet a titka? A Biblia kevésbé mutatja ezt be, de az Eszter könyvét, ha végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Eszter egy olyan lány volt, aki alapvetően kiszolgáltatta magát Istennek. Később olyan döntést is hoz, ha el kell veszni, akkor inkább én veszek el, de a népen megmaradjon, és próbál az Istenre figyelni, próbál tanácsadókra figyelni. Tehát ő meg tudja alázni magát, és el tudja fogadni másoknak a döntéseit. És az a valaki, aki nem kér, hanem elfogadja másoknak a tanácsát, vagy a mások felajánlását, ez azért nagy alázat kell. És tudjátok, amikor alázatról beszélünk, akkor nem arról beszélünk, hogy az alázat az ilyen kiszolgáltatottá teszi, hogy a gyengék meg a senkik az alázatosak. Az alázat egy óriási erő. Amikor valakiből belülről sugárzik az alázat, és ezért tud erős lenni. Hogy nem követel, és nem könyököl, és megy, és mindenkit letarol, hanem alapvetően, amit az Isten fölkínál neki, azt elfogadja. Eszter egy ilyen lány, aki elfogadja a három őrnek a tanácsait, nem okoskodik, hanem alázattal éli az életét. A 31. Zsoltárban olvasunk arról, hogy Dávid is egy ilyen ember volt, aki alapvetően úgy élt az életét, hogy azt mondta, hogy Istenem, a kezedben van a sorsom. Nem azt mondja, én vagyok a király, tehát, és akkor ebből következik néhány dolog, hanem hogy tudom, hogy honnan jöttem, hát a birkák mellől jöttem el. És hogy ki hozott engem ide? Hát az Isten. Miért vagyok itt? Ma az Isten úgy döntött. És az Isten kezében van a sorsom, és majd Isten megmondja, hogy mit kell csinálnom. Gondoljatok arra, hogy ma ez nagyon fontos dolog lehet, mert ma nagyon kevés ember gondolkodik így. És fontos, hogy mi így gondolkozzunk, hogy az Isten kezében van a sorsunk. És nem nekem kell, meg neked kell kitalálni azt, hogy hogy tudok sikeres lenni, hogy tudok boldog lenni, hogy tudok másokat legyőzni, hanem alapvetően kérdés az, hogy az Istenre tudom-e bízni magam, és majd az Isten fölemel. És majd az Isten ad szolgákat, meg a legjobb helyeket, meg sok mindent fölkínál az Isten, próbákkal, meg nehézségekkel együtt. De sokszor, akik állandóan könyökölnek, és állandóan törtetnek, és mindig ő akar a legjobb, a legszebb, a legokosabb lenni, azok az emberek a végén valahogy elvéreznek. És akiben ott van az alázat, az az igazi erő, ami nem a megalkuvás, meg a gyengeség, meg a félelem, nem erről beszélek. Az igazi alázat, aki tud bölcsességet elfogadni, más szempontokat is figyelembe venni, mert kérdéseket föltenni, és nem csak válaszolni akar mindenkinek, azok az emberek nagyon erősek tudnak lenni. És Eszter ilyen volt. Van a Bibliában egy szabály, hogy lehetnek elsőkből is utolsók, és utolsókból is lehetnek elsők. Eszter egy tipikusan ilyen életet élt. Az akkori világban ő egy utolsó kategóriában volt, árvalányként. Túl sok esélye nem volt ahhoz, hogy neki nagy életkarrier lesz. Mégis ebből a nagyon hátrányos helyzetből Isten folyamatosan építette az életét, és mi lesz belőle? Egy nagyon magas pozíció, egy nagyon-nagyon különleges életút. Ha belegondolunk abba, hogy mi keresztények, hogy éljük az életünket, mi ugyanígy éljük meg. Az Eszternek az életútja, az nem más, mint a keresztényeknek az életútja. Eszternek az életútja nem más, mint a zsidó népnek az életútja. Bizonyos értelemben a zsidókat mindig utálták, és valószínű, hogy ez túl sokat nem fog változni. Mindig vannak emberek, akik ki akarják írtani őket. Mindig az utolsó helyre akarják nyomni őket, és Isten mit fog tenni a végén? Átöleli őket, a maradékot az utolsó időkben. És a keresztényekkel mi a helyzet? A keresztény ember, aki elkötelezetten Krisztust követi, arra sokszor úgy néznek, hogy ez nem normális, ez bolond, ez lemond maradva néhány kanyarral, nem érti az életnek a mai dolgait. Ugye sokszor így tekintenek a kereszténységre, hogy mi vagyunk az utolsók. De a végén mi lesz? Hogy az elsők leszünk. A zsidókkal mi lesz? Hogy az elsők lesznek. Eszterrel mi volt? Az utolsó volt, és ő lett az első. Zakariás proféciája ezt mondja. Ezt mondja a seregek ura, azokban a napokban tizen is megragadnak, a mindenféle nyelvű népek közül egy júdait ruhája szegélyénél fogva, és ezt mondják. Hadd tartsunk veletek, mert hallottuk, hogy veletek van az Istenetek. Eljön az idő, amikor ez működni fog. Van idő, amikor az utolsó kategóriába akarnak taposni, vagy az utolsó utáni kategóriába, és eljön az idő, amikor azt mondják, hogy én szeretnék olyan lenni, mint te. Legalább hadd fogja meg a kezed, és valahogy, hogy hadd menjek én is arra, merre te mész. Bármelyik helyzetben vagyunk, néha taposnak bennünket, néha ez az elnyomott kategóriát érezzük, néha pedig átéljük azt, hogy Isten fölemel bennünket, és rajtunk keresztül másokat is megáld, de mind a kettő hozzátartozik az Eszter életútjához, és mind a kettő hozzátartozik egy keresztény embernek az életéhez. Szóval összefoglalásul azt mondhatjuk, hogy nem számít, ha az utolsó helyre tesznek bennünket, ha az Istenben bízunk, csak időkérdése, úgyis elsők leszünk. Ez jó hír. Tök mindegy, hogy most milyen helyzetben vagy. Ha Istenben bízol, a végén az első sorba fogsz állni. Ez biztos. Ezt Isten mondta. És Eszter ezt átélte. Persze, ő ezeket nem tudta, amiket mi tudunk. Ő csak egyszerűen próbált Istenre figyelni, meg a tanácsadókra figyelni, nevelő apjára figyelni, és Isten folyamatosan vezette őt. Telik az idő, de még egy dolgot szeretnék mondani, ami szerintem nagyon-nagyon fontos. Bírjátok, még nem alszik senki, mindenki friss, oké? Jó van. Menjünk vissza az első részhez. Tehát az első rész a partikról szól, a fogadásokról szól, a királynak a meghívásáról szól. Gondoljunk arra az eseményre, amikor 180 napig ott vannak a király és a vezető emberei együtt. Esztek isznak, nézik a műsort, nem tudom, döntéseket hoznak, beszélgetnek, és az a néhány ember az egész birodalomhoz képest, vagy az egész világhoz képest, ez egy kis maroknyi társaság. Amit ők megbeszélnek, amit ők eldöntenek, az hatással lesz az egész világra. És ma is így van, meg előttük is így volt, hogy néhány embernek a döntése, néhány fontos embernek a döntése hatással van mindig sok más embernek az életére. Amikor ezek az emberek ott esznek, isznak és tanácskoznak és jól érzik magukat, közben kiderül, hogy a királynő le lesz cserélve, ugye? Tehát, hogy volt királynő és nincs királynő. Ez elég nagy változás. Akár a birodalomban, akár Vástinak az életében mindenképpen. Az is kiderül, hogy valami más királynő jön, és akkor még nem tudjuk, hogy kicsoda, de Isten behozza a képbe Esztert. Az a döntés, amikor a király, lehet, hogy egy kicsit sokat ívott már meg a vezető emberek, és fölmérgeli magát azon, hogy Vásti nem jön, és azt mondják, hogy akkor Vástinak menni kell, ez a döntés lehetőséget ad Eszternek arra, hogy fölemelkedjen és bejöjjön a királyi palotába. A nevelő apja, Márdokáj, aki egy biztos aranyos ember volt, Isten hívő ember volt, élt a szürke hétköznapi életét. Az a döntés, ami ott a palotában, ott a fogadáson történt, hogy Vástinak menni kell, és valaki másnak kell jönni, ez az ő életét is radikálisan megváltoztatja. Rövid távon annyi, hogy elveszti a nevelt lányát, és nem tudja, hogy mi lesz vele, ez úgy rossz. De végül, hogyha végigolvassa valaki az Eszter könyvét, a végső történetben ez a Márdokáj, a Márdokeus, ez az ember a király után a második ember lesz. Egy hétköznapi átlagemberből egy nagy ember lesz. Amit ő akkor nem tud, csak az a döntés, ami ott a fogadáson történik, az befolyásolja az embereknek az életét. És egy negatív értelemben lévő folyamat is elindul. Van egy nagyhatalmú ember a Méd-Perzsa birodalomban, aki a király után a második, Hámánnak hívják, aki egyre nagyobb hatalmat akar, egyre ambiciózusabb, tör fölfelé, és úgy látszik, hogy nincs akadály, eléri azt, és majd beszélünk róla valamikor, hogy a királynak a gyűrűje ott lehet a kezén, és ő hozza a rendeleteket. Tehát ő neki óriási az étvágya a hatalomból. Azon a fogadáson, amin egyébként ő is ott volt, és amikor Vástinak menni kellett, és azt mondják, hogy egy másik királynő jön, tulajdonképpen ezzel megpecsétlődik a sorsa. Mert ő a király második embere kategóriából elkezd zuhanni lefelé, és a végén halálra ítélik. Gondolkoztál már azon, hogy ez így van tulajdonképpen a jelenben is, hogy a felettünk valók, emberek, akik fölöttünk vannak, és nem csak szellemi dolgokra gondolok, hanem emberek, akik fölötted vannak, amilyen döntéseket hoznak, azok meghatározzák a te életedet. Sokszor nem foglalkozunk ezzel, de ez az igazság. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. A történelemből tudjuk, hogy néhány ember összeül, döntenek valamit, és elindul egy háború. Nem azért, mert itt is van 50 millió ember, meg itt is van 80 millió ember, és ezek egymásnak támadnak. Néhány ember úgy dönt, hogy ez a két hatalmas nagy embertömeg az egymásnak ugorjon és háborúzzanak. Ugye így szokott lenni? Néhány ember dönti azt el, hogy a kamatok emelkednek vagy süllyednek. Néhány ember dönti azt el, hogy a következő 5 évben vagy 10 évben a munkanélküliség emelkedik vagy csökken. Néhány ember fogja eldönteni azt, hogy te gazdagabb leszel vagy szegényebb leszel. Néhány ember fogja azt eldönteni, hogy te egész életedben itt fogsz élni, vagy menekülnöd kell. Gondolj bele, ez így működik. Akkor is így volt, a király és a vezető emberek amilyen döntéseket hoznak, az meghatározta más embereknek az életét. Ha egy kicsit közelebb jövünk magunkhoz, akkor gondoljuk bele, hogy ma Magyarországon kihozza a törvényeket? Parlament. Most pontosan nem tudom, itt a csökkentés után hányan vannak, tehát néhány képviselő, mondjuk 200 vagy 100 valamennyi, összeül, és 10 millió emberre hatással van, ugye? Most politikai oldaltól függetlenül mindig is így volt, meg így lesz. Kevés ember hoz döntést, és sokakra érvényes. Ha egy cégnél dolgozol, és ott a tulajdonos, vagy a vezérigazgató, vagy akárki, akik meghatározó döntésekkel bírnak, úgy döntenek, ennek a következménye lehet, hogy leépítés lesz, és mehetsz. Vagy pedig egy sokkal jobb munkát kínálnak föl neked. Nagyon sok mindenben nem te döntesz a lehetőséget, mások döntik el, hogy most ez egy pozitív vagy negatív folyamatok fognak elindulni. Ez így van az egyházban is, ez így van a családban is. Gyerekek nagyon sokszor hátrányos helyzetben vannak. Ugye apa, anya eldöntés, az úgy van. És a gyerekekre ez hatással van. Ha azt mondjuk, hogy ide megyünk, akkor ott leszünk. Tehát a gyerekek azt mondják, nekem nincs kedvem, de hát ez egy dolog. Attól még az úgy lesz. Néhány ember, amit dönt, az sok emberre hatással van. Ez így volt Eszternek az életében is, meg így van a mi életünkben is. Azt mondja a Biblia 1 Timóteus 2:1-2-ben, arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebb valókért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Miért mondja ezt Pál apostol? Ő is tudja ezt a szabályt. Hogy kevés ember sok emberre lesz hatással. Néhány ember döntése sok száz vagy sok millió emberre hatással van. És ezért azt mondja Pál, hogyha szeretnél beavatkozni ezekbe a döntési folyamatokba, ha szeretnéd azt, hogy te is beleszólhassál, hogy milyen döntések szülessenek, akkor erre van egy lehetőség, és itt nem a demokráciát vajon, hogy mennyire szavazni, mert akkor ez nem volt, hanem egy sokkal jobb módot, hogy szóljál Istennek, imádkozz el azért a vezetőért, hogy az a király, vagy az a diktátor, vagy az a főnök, vagy az a valaki, aki döntéseket hoz, és az ő döntése érvényes rád is, azért a valakiért kezdjél el imádkozni. Mert amikor elkezdesz imádkozni érte, az Isten áldása meg vezetése ott lehet annak az embernek az életén, és ezen keresztül azt az embert Isten formálja. Vagyis az egyik oldalon lehet, hogy nagyon szomorúak lettetek, hogy ki vagyunk szolgáltatva, és néhány embernek a kénye kedve szerint alakul a világ. A másik oldalon pedig azért fölötte van Isten, és Isten meghív bennünket arra, hogy imádkozz a vezetőkért, a te vezetőidért, a világvezetőjéért, minden olyan emberért, akiket Isten eléd hoz, és ezzel az imádsággal te befolyásolhatod a világ dolgait. A családtag vagy imádkozz a család, szülőkért, vagy fordítva, tehát hogy ezzel befolyásolhatod a folyamatokat. Gyerekként imádkozz az anyukádért, meg az apukádért, hogy az Úrra figyeljenek, ne hülye döntéseket hozzanak, és az neked is jobb lesz. Ugye? Munkavállalóként, vagy ott vagyunk a cégnél, ott dolgozunk, imádkozunk a vezetőkért, azért, hogy azok a vezetők olyan döntéseket hozzanak, ami alapvetően nem tönkreteszi a cégünket, hanem prosperálóvá teszi. Hogy a munkahelyen megmaradjon. Mindegy, hogy milyen oldalról jön az országnak a vezetése, imádkozz az ország vezetőjéért, teljesen mindegy, hogy most neked ez szimpatikus az a párt, vagy nem szimpatikus, jól csinálják a dolgokat, vagy nem, azt mondja a Biblia, imádkozz érte, miért? Mert az ő döntései miatt a te életed fog változni. És ezért a te saját érdeked, hogy imádkozz érte, és mondj rá áldást, imádkozz érte, hogy legyen bölcs, és az Istenre figyeljen. Nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt újra és újra gyakoroljuk. És van ennek egy másik oldala, ami bátoríthat bennünket, a Példabeszédek 21:1 azt mondja, hogy olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize, arra vezeti, amerre akarja. Vagyis amikor te Istenhez imádkozol, és azt mondod, hogy Uram, áld meg az apukámat, vagy a főnökömet, vagy a szomszédomat, vagy nem tudom, az ország vezetőjét, vagy a lelkészemet, ugye? Vagy az egyháznak a vezetőjét, hogy jó döntéseket hozzanak, akkor az Isten azt mondja, hogy hát én meg tudom csinálni, és én arra irányítom, amerre akarom. És ez jó hír. A vezetőnek is, hogy Isten befolyásolja az életét, meg aki imádkozik, annak is, hogy ez az imádság az nem fölösleges dolog. Tehát arra hívlak benneteket, hogy úgy legyél hatással a családodra, úgy legyél hatással a gazdaság, Magyarország gazdaság életére, úgy legyél hatással az országra, úgy legyél hatással az egyházra vagy a világmisszióra, hogy folyamatosan imádkozol a kulcsemberekért. Lehet, hogy érdemes írni egy listát, amit mindig lehet frissíteni. Valakiket lehet, hogy ki kell venni belőle, mert már nem aktuális, vagy annyira sokat imádkoztam, olyan áldott ember már, hogy inkább másért kell imádkozni. Imádkozz a vezetőkért. Eszter könyvében látjuk ezt, hogy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy amikor döntéseket hoznak ezek a fontos emberek, azok befolyásolják sok embernek az életét. Ha értem, imádkoztok, nektek lesz jobb. Vagy egy kőszikla gyülekezet vezetőjét imádkoztok, nektek lesz jobb. Ugye? Akkor látjátok, hogy nagyon gázos a helyzet, akkor nagyon imádkozzatok. Hogy... De amikor jól mennek a dolgok, akkor is. Imádkozzunk a vezetőkért. Ez Isten akarata és egy nagyon-nagyon fontos alapszabály. Nos, eltelt az idő, befejezzük. Amivel szeretném befejezni, az egy összefoglalásként egy nagyon jó hír, hogy teljesen mindegy, mi történik a világban, teljesen mindegy, mi történik ott a Perzsa Birodalomban, a Szerxész hogy dönt, meg a tanácsadók mit mondanak, amit lehet látni, és világosan lehet látni, hogy Isten sok lépéssel mindig az események előtt jár. Még amikor semmit nem lehetett tudni azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a jövőben, hogy a zsidókat ki akarják írtani, Eszternek az élete arról szól, hogy Isten elkezdi fölépíteni, hogy Eszter legyen a királynő. És miután Eszter a királynő, akkor indulnak be a dolgok, hogy a zsidókat ki kell írtani, és Eszter lesz a megmentő. Isten sokkal hamarabb elindul, és elkezdi tenni a dolgát, mint ahogy az ördög vagy az ellenség bármit is ki tudna találni. Miért Esztert kedvelte meg a király? Mert Isten úgy döntött, hogy Esztert odaviszi, és ő lesz a királynő. Nincs már időnk, de a végén a felolvasott szakaszban volt egy ilyen összeesküvési történet is, hogy ki akarták nyírni Szerxészt. Egyébként sokan szerették volna, mert elég néhány döntésével rászolgált, hogy kihúzta a gyufát néhány embernél. Szóval el akarták tenni láb alól, egy merényletet terveztek ellene. Ez a Márdokáj, vagy Márdokeus, Eszternek a nevelő apja, ott van valahol, ahol pont erről beszélnek, és véletlenül pont ezt meghallja. És aztán elmondja Eszternek, hogy mondd el a királynak, hogy ha nem vigyáz, akkor kicsinálják. Miért pont Márdokeus hallja ezt meg? Miért pont rajta keresztül megy az információ? Azért, mert Isten előre tudja, hogy mi fog következni, és előre kezdi fölépíteni azokat az embereket, akiket bizonyos helyzetbe vagy bizonyos pozícióba akar betenni, hogy amikor jön majd az ellenség, akkor ezekkel az embereken keresztül féket fog tenni. És ezért lehet az, hogy később, amikor királynak szintén rossz napja van, és elkezd gondolkodni egyszer, akkor unalmában azt mondja, hogy hozzátok be nekem a történeteknek a könyvét, ahol le vannak írva az országunknak a fontos történetei, és egyszer elkezdik olvasni, hogy a király ellen merényletet akart elkövetni X és Y, de meg lett hiúsítva, és aki segített ebben, azt úgy hívják, hogy Márdokeus, vagy Márdokáj. És a király gondolkodik, és mivel jutalmaztuk meg ezt a drága embert? Hát semmivel. Hát akkor azonnal jutalmazzuk meg. És azonnal a második ember lesz. Miért? Mert Isten sok lépéssel a történelem előtt jár, sok lépéssel az ördög előtt jár, sok lépéssel a te ellenséged előtt jár, és ami neked most nehéz, gondolj arra, bármi is lehet ez, ami neked most nehéz, abban Isten már néhány kanyarral túl van, és építi a megoldásokat. És hogyha jól ráfigyelsz, és jó döntést hozol, akkor az Isten meg fog áldani, és ugyanazt fogjuk átélni, mint Eszter, hogy a nagy nehézségből a nagy öröm és a nagy szabadulás lesz. Azt mondja a Biblia, a bizonyoti gondolataim nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten egy kicsit magasabb szinten gondolkodik, mint mi, és bízzunk ebben az Istenben. Hogy a jövő héten is így kezdj el gondolkodni, bármilyen nehézség, bármilyen támadás, bármilyen ellenség jön, gondolj arra, ja, hogy Isten azt tudta már 2 héttel ezelőtt is, vagy 1/2 évvel ezelőtt is, és készíti a megoldást ebből. Ha ráfigyelünk, akkor át fogjuk ezt élni. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy mi az új szövetségből láthatjuk mindezeket, és tudjuk azt, hogy te azért jöttél el, hogy előkészítsd, és megold a mi legnagyobb problémánkat, a bűnünket, hogy amikor mi bűnösök voltunk, vagy meg se születtünk, amikor még azt se tudtuk, hogy milyen problémáink lesznek majd, te előttünk jártál, és elkészítetted a megoldást. Köszönjük ezt neked. Imádkozunk azért, hogy áldj meg bennünket a következő napokban is, hogy rá tudjunk figyelni, akár áldott időszakot élünk át, akár nehézségeink vannak. Kérünk téged, hogy tedd érzékenyé a szívünket és a lelkünket abban, hogy minden körülmények között akarjuk megérteni a te szavadat, vagy a te akaratodat, és akarjuk megélni. Urunk, és kérjük a te áldásodat, hogy mutasd meg mindig a következő lépést, a jó úton, a helyes úton, vigyázz ránk és őrizd meg bennünket, ahogy Eszterrel is ezt megtetted. Kérjük, tedd meg a mi életünkben is. Úr Jézus, a te nevedben imádkozunk mindezért. Amen.